jelenlétének a nagysága. Hát, Anti elmondta azt, hogy mi a motívuma ennek a hétnek, és úgy gondoltam, hogy nem fogok eltérni ettől a motívumtól, noha nem tudom, hogy hányszor hallottátok már, és ez persze lehetőséget teremt arra is, hogy elegánsan legyincsetek, és azt mondjátok, hogy ó, hát ezt most már éppen a harmadik nap óta halljuk minden este. Ennek ellenére fölvállalom ezt a kockázatot. Talán ez egyetlen, ami úgy gondoltam, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy mégis több legyen csupán egy gondolatnál, az az, hogy szeretném a szöveg összefüggésben felolvasni. Szeretném, hogyha az ige, amikor lassan felolvasom, oly módon kezdene el előkészíteni mindannyiunkat, hogy ráébredjünk, hogy az igében mindig többről van szó, mint sem csupán egy motívumnak a kiemelése. Az apostolok cselekedeteinek a első része, amiből most ezt a 9 verset olvasom föl, ami közvetlenül ehhez tartozik. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, addig a napig, amelyen felvittetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által, a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el szemük elől. Hát ennyi a szöveg összefüggéssel együtt, mindannyian jól ismerjük. Van egy különös félmondat benne, ami nem az erőről szól. És kétszer ismétli meg Lukács ezt a kétszer alkalmazott félmondatot, amikor együtt volt velük. És azután jön két kép, és ez a két kép annyira beszédes, mert annyira kiábrázolja azt, hogy ki az Isten, és annyira kiábrázolja, hogy kik vagyunk mi. Az első fél mondat arról szól, hogy amikor együtt voltak, akkor meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hogy hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Nem tudom, fölfogjuk-e ennek az üzenetnek a nagyságát. És azt mondhatnánk, hogy közösségben voltak egymással. Szoros, bensőséges közösségben voltak egymással. És ebben a szoros, bensőséges közösségben ez alatt a 40 nap alatt hangzott el Jézusnak ez a néhány gondolata, amikor együtt voltak. Ő fölhasználta ezt az együtt töltött időt, hogy még készítse a tanítványokat. Ő fölhasználta ezt az együtt töltött időt, hogy még az Isten országára tartozó dolgokról beszéljen. Talán mégis jobb volt bejönni. Szóval tehát ezt a 40 napot, annak ellenére, hogy előtte már 3,5 éven keresztül az Isten országára, és csak is az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Ő fölhasználta a közösséget. Ő élt, az utolsókig élt azzal, amit számára és Isten számára jelent a közösség, és a közösség célja és értelme. És aztán azt olvassuk, hogy amikor együtt voltak, már furcsa, hogy megismétli az író, akkor ezek a tanítványok lazán fölteszik azt a kérdést, ami őket foglalkoztatja. Teljesen szabad asszociációs környezetben élnek, Jézus mondja a maga mondani valóját, mondja a saját hangsúlyrendjét, ő belőlük meg még mindig nem halt ki az az ősi hangsúlyrend, ami az egész Izraelnek a reménysége volt, hogy Isten majd megszabadítja őket a rómaiaknak a uralma alól, és egy egészen párhuzamos síkon, mit sem törödve az Isten országának a mélyebb jelentésével, egyszerűen azt kezdik el kérdezni, hogy eljött az idő? Most fogod helyreállítani az Istennek? Mikor fogod már végre helyreállítani az Istennek az országát? Mennyire különböző ez a két sík? Mi az embernek az az érzése, nem tudom, hogy csak én vagyok-e így, mert túlságosan belemagyarázok dolgokat, de az egész új szövetségen végig ez a vonulat érzékelhető, hogy párhuzamosan halad Jézus, aki eltökélten és céltudatosan árasztja ki a tanítványokra az isteni jelenlétnek a nagyságát. Ott vannak ezek a csetlő-botló tanítványok, akik nem is nagyon tudnak fölnőni ehhez a feladathoz, hanem legtöbbször ötletelnek. Vannak ilyen szabad asszociációs csatornáik, amiket lekötnek, mennek át a galileai tavon, és azon tanakodnak, hogy nincs kenyerük, mert nincs kenyér, Jézus pedig azt mondja erre, hogy őrizkedjetek a farizeusoknak a kovászától. És mivel ők csak a maguk útját járják, és a maguk gondolati sémáit követik, de eszükbe se jut, hogy többről van szó, mint a tényleges kenyér. Ilyen az ember. Jézus elmondja a saját szenvedéseit, hogy mi vár rá Jeruzsálemben, és Péter előáll, azt mondja, mind aki tudja, hogy mi az Istennek a gondolat, hogy Uram, ugyan már, hát ez nem történhet meg veled. Két teljesen különböző pálya. És képzeljétek el Jézust, akinek éveken keresztül úgy kellett végeznie a munkát, hogy tudott arról, hogy az emberek egészen más pályán gondolkodnak, mint az Isten. Azt is mondhatnánk, hogy Jézusnak úgy kellett ezt a 3,5 évet eltölteni a tanítványok között, hogy mindvégig tisztában volt azzal, hogy az ő munkásságának a felszínen érzékelhető hatékonysága tendál a nullához. Tanítja őket az egész úton, és tanítja őket, beszél a szenvedéséről, és a tanítványok pedig lazán fölteszik a kérdést, hogy vajon melyikük nagyobb a mennyeknek országában. Nem tudom, ugye megdöbbentő, hogy ennyire különböző, és Jézus fölvállalja azt, hogy hatékonyság szempontjából az eredmény, a látvány az ő földi életében olyan, amilyen. Olyan, hogy amikor fölfeszítik a keresztfára, akkor elfutnak mindannyian. Pedig velük töltött hosszú éveket ez a hatékonyság, ez a felszín, és nem tántorítja el. Kérdezlek benneteket, mennyi időt fetszölünk mi abba, hogy csupán hirdessük az Isten országának evangéliumára tartozó dolgokat, anélkül, hogy eredményt várnánk el. Anélkül, hogy azonnal látható, vagy legalább belátható időn belül, melyikünk volna az, aki 3,5 éven keresztül foglalkozik valakivel, akire úgy tekint, hogy Isten rábízta, hogy foglalkozzon vele, meghallgatja az összes ötletelését, nem rója meg, de kitart amellett, hogy amit ő hirdet, az az Isten országának az evangéliuma. És itt is Jézus ezt teszi. Egyszerűen tudomásul veszi, hogy az ember olyan, amilyen. Tudomásul veszi, hogy ezek a tanítványok még mindig fogyasztók, és nem is akarnak változtatni a fogyasztói szemléletükön. Tudomásul veszi, hogy a kérdés, amikor fölteszik neki, tulajdonképpen arra utal, hogy szilárd meggyőződésük, hogy a történelem úgy fog tovább menni, ahogy eddig ment. Jézus megy elől, teszi a dolgát, tanít, csodákat tesz, kiűzi a rómaiakat, mindazt, ami mindig is a vágyuk volt, és ők pedig csak fogyasztóként ott mennek mellette, civakodnak időnként. Időnként osztják az észt még Jézusnak is, hogy hogyan kéne neki inkább értékelni ezt a történelmet, mint sem ahogy értékeli, és ez így lesz az idők végezetéig. Ebben a rövid párbeszédben ennyit megtudunk arról, hogy a közösség, ami arra lett volna jó, hogy még ezekben az utolsó napokban tanuljanak, ezt a közösséget saját erőtlenségük miatt nem tudják kellőképpen értékelni. Nem tudom, eszetekbe jutott-e, hogy nem annyira magától értetődő Jézusnak a 40 napos itt léte a Földön. Mi már csak történelemként tekintünk rá. Mind ahogy nem volt törvényszerű az, hogy Jézus a föltámadásának az estéjén megjelen a tanítványi körben. Ha belegondoltok, Jézus saját maga azt mondta, és azt üzente az asszonyok által a tanítványoknak, hogy menjenek el Galileába, majd ott találkoznak vele. Világos, egyszerű, tisztán érthető, mondhatnám, hogy áterv. És aztán, mint oly sokszor, Isten van annyira nagyvonalú, hogy kvázi újra tervez, pályát módosít. Mi miattunk erőtelen emberek miatt. És amikor érzékeli ezt a hitetlenséget, ami a tanítványok között uralkodik, és amit monoton módon megjegye szinte minden evangélium, hogy nem hittek az asszonyoknak, miért is hittek volna. Tulajdonképpen senkinek nem hittek. Még akkor sem, amikor az Emmauszi tanítványok mentek vissza felé a saját falujukba, és már túl voltak azon is, hogy megjelent Péternek az Úr, még akkor is ez a hitetlenség fűti őket, hogy valami asszonyok azt fecsegik. Ilyen az ember. És Jézus kegyelemmel néz rájuk. És Jézus azon az estén mégiscsak megjelenik. Mert nem feszíti tovább a terhet, mint sem, ami a korlátolt ember pillanatnyi hitének az állapot. És azért ezt jó mindannyiunknak tudni, hogy olyankor, amikor Isten megjelenik nekünk, amikor Isten foglalkozik velünk, akkor ez nem szükségképpen az A tervnek a része, hanem könnyen lehet, hogy a B tervnek a része, amelyik arról szól, hogy mi vagyunk túlságosan kemény szívűek, kemény nyakúak, üres fejűek és aszociáló népek, akik nem tanulták meg azt, hogy mit jelent odafigyelni és hallgatni Jézusnak a szavára, hanem az első adandó alkalommal, mint a hal, kicsúsznak, és már járják a saját útjukat, engednek a saját félelmeiknek, bezárják az ajtót a mástól való félelemben, és nem tölti el őket az az öröm, hogy föltámadta a mester és bizonyságot tett önmagáról másoknak, hanem ragaszkodnak a saját kicsi, szűk látókörű világukhoz. Nem kellett volna, hogy itt legyen 40 napot. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de az utolsó vacsorán minden fölkészítést megadott nekik. Gyakorlatilag elmondta a testamentumát, elmondta azt az utolsó beszédet, amiben explicit elmondja, hogy elküldöm néktek a ma vigasztaló szent lelket. És jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem menjek el, akkor nem jön el a szent lélek, de elmegyek, és majd ő eszetekbe juttatja mindazt, amit ez alatt a 3,5 év alatt mondtam nektek. Nem végrendelkezés. És Jézus látja, hogy noha végrendelkezett, és noha kvázi úgy van vele, mint a régi gyülekezetekben, hogy eléneklik a búcsúéneket, aztán rájönnek, hogy még három búcsúéneket kéne énekelni, mert annyira szeretik a jelenlévő testvéreket, mi ezt a Nazarénus gyülekezetben gyakran csináltuk, hogy mindig valaki mégiscsak tovább viszi, aztán már 3-4 órán keresztül csak búcsúénekeket éneklünk. Na valami ilyesmit csinál Jézus Krisztus is, ott marad velük. Jószerivel az utolsó utáni pillanatig ott marad velük. És beszéli és mondja az Isten országára való dolgokat. Az embernek az az érzése, hogy véletlenül se szeretné, hogy abban az 50 napban, amit így magányukban töltenek, míg a Szentlélek ki nem töltetik rájuk, hogy ebben az 50 napban a régi reflexek, a beidegződések, ami elindult, ugye amikor a galileai tóhoz kimennek, akkor Péternek már elindul az ősi reflex, és miután nem tud mit tenni magával, képtelen mit tenni, ezért azt mondja, menjünk el halászni. Jó ötlet, mondják a többiek, menjünk el halászni. És aztán ott vannak mindannyian halászni, és nem fognak semmit. Pedig ötletből nem volt hiány, bűn sem volt benne, csak éppen a kis agyukat elvonta, elvitte, megindultak egy teljesen autonóm úton, megindultak az Isten nélküli úton, megindultak azon az úton, amit minden ember megszokott ezen a földön, hogy be kell rendezni az életet valahogy. Megindultak az ádámi úton, aki miután kiűzte őket Isten a paradicsomból, úgy döntött, hogy be kell rendezni valahogy az életet. És megindult az élet berendezése, és a nagyot ugrott, létrejött a mai civilizáció, amit lehet szeretni, lehet nem szeretni, de a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ez az egész világ gonoszságban vesztegel, és azt tanítja, hogy ne szeressétek ezt a világrendszert, mert minden, ami ebben a világban van, az az ördögtől van, a testnek a kívánsága, a szemnek a kívánsága, az életnek a kérkedése. Szóval nagyon-nagyon önkényesen bánunk az Istennek a javaival, és Jézus itt marad. És mint a jó tanítómester, még 40 napon keresztül mondja, amit mondani kell, és valahol úgy érzem, hogy úgy megy el, hogy minden megtett azért, hogy felkészült embereket hagyjon maga után. Akik azon a pici kis intervallumon keresztül, ami hátra maradt, már nem fogják annyira elrontani, ahogyan hajlamos az ember elrontani. 10 napot hagyott számukra. És figyelitek, hogy mennyire tulajdonképpen hihetetlen, ahogyan megfogalmazza. Azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálemben. Hogy mondjam úgy, hogy tartsatok rádió csendet. Ne engedjétek, hogy az információ tétóva, kósza gondolataitokat célba véve már eltérítsenek benneteket az Isten országától. Fogadjátok el, hogy 10 nap információ szegény környezet szükséges ahhoz, hogy amikor a Szentlélek kitöltetik, akkor amit el kell végezni, azt el tudja végezni. Ennyi a kérés. Lehetőségük határain van, belül van, abszolút. És akkor nagyon zárójelesen tudnak vele élni. Hát az Úr tudja, időnként azt gondolom, hogy abszolút nem. Mert elég ez a 10 nap alatt arra, hogyha belterjessen is, de megint elkezdjenek agyalni. Igeszerűen agyalni. Még csak azt sem mondhatnánk, hogy földi információkat engednek be maguk közé, hát dehogy is. De mégis az ige arról tesz bizonyságot, hogy ez az a 10 nap, amiben az istenesnek tűnő együttlét, testvérek, mit is tenne az Isten, ha mi most itt lenne közöttünk? Vajon Jézus mit tenne? Az íge körül gyűltek össze. Hát nem mindig mindannyian az íge körül gyűlünk össze. És nem vezet időnként mégis egy olyan típusú autonómiához, amiben nem az íge szól hozzánk, és nem az Isten szól hozzánk, hanem saját magunk próbáljuk meg az igének az analitikájával betölteni a lukakat, és valamit létrehozni, mire azt mondjuk, hogy isteni szolgálat. Nem sok, 10 nap, és megválasztják Mátyást. Baj, azt mondanám, hogy még csak nem is baj, de azért az mindenféleképpen jelzi, hogy az ember milyen gyorsan képes a teljes autonómiára, és a vezérpálca teljes átvételére, amikor nem arról van szó, hogy Isten megmutatja, hogy mit csinálj, hanem arról van szó, hogy te kitalálod, hogy Isten mit csinálna szerinted ebben a helyzetben. És táplálkozol a múltból, az ígéretekből, az Istenből, akármiből. És visszatérve ehhez a naphoz, Jézusnak a válasza tulajdonképpen arra utal, hogy nőjetek föl. Nem a ti dolgotok, hogy megítéljétek, hogy mikor kéne eljönni az Isten országának, és nem a ti dolgotok, hogy szerepet osszatok, és azt várjátok, hogy majd ebben a szereposztásban ti továbbra is élhettek abban a nyugalomban, amiben eddig éltetek, és én majd megyek elől, és kikaparom nektek a gesztenyét, hanem azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, tudni az alkalmakat és időket, de, és most van a vezérmondat, erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, a föld legvélső határáig. És akkor eljutunk egy fogalomhoz megint. Vesztek erőt. Nem jó lehetőség a szabad asszociációra? Kérdezlek benneteket. Legyünk mindannyian őszinték. Mit jelent számotokra ez a mondat, hogy vesztek erőt? Megkérdeztem a lányomat. És bizony ugyanazt mondta, amit szerintem egy átlag ember mondaná, hogy az ember maga elé képzeli a Jedi mestert Jodát, és hozzáfűz szabad asszociációval ilyen krisztianizált gondolatokat, hogy noha mi nem vagyunk Jodák, de vajon mi minden fér bele ebbe a fogalomba, hogy vesztek erőt, és rögtön ilyen nagy dolgokra gondolunk, hogy gyógyítunk, nyelveken szólunk, profétálunk, kézrátétellel hatalmas dolgokat érünk el. Hát megint csak azt mondom, hogy ez az ember, holott maga a szó, ez az, hogy vesztek erőt, az egy nagyon egyszerű görög szó, az a szó majdnem mindegy, de az, hogy dynamis, a dinamika zenében. És valami olyasmit fejez ki, ami az embernek a vele született képessége. Sem kevesebb, sem több. Ez a szó alapjelentése. Veled született képesség. És hogyha ezt átfordítjuk az újszövetségi használatra, akkor azt mondom, nem több a mi számunkra sem újjászületett emberek számára, mint az újjászületésben velünk született képesség. Isten szent lelkének a bennünk való lakozásával egy olyan képesség, és ez viszont óriási különbség, ami nem a testi erőből táplálkozik, a fizikai erőből táplálkozik, hanem a mennyei, a transzcendens, a minden értelmet fölül haladó, Isten akaratában nyugvó hatalomból táplálkozik. És ennek a hatalomnak a hatóköre az nem ilyen szűk hatókör, nem bizonyos cselekedetek. Ennek a hatalomnak a hatóköre elsősorban a mi átformálásunk. Ennek a krisztusi hatalomnak a feladata és hatóköre elsősorban az, hogy az, ami olyan sokáig ilyen töredék volt, ilyen foszlányos gondolkodás volt az életünkben, az valahol helyre zökkenjen, az valahol értelmet nyerjen, és ebből a időnként kissé kaotikus magatartásunkba belevetüljön végre az Istennek a gondolata. Szerintem a mai ember nincs maga, hogyha arra gondol, hogy a vesztek erőt az valamilyen ilyen lelki izom, hogy így fejezzem ki. Örök kísértés volt, van és lesz. Emlékeztek? Persze, hogy emlékeztek Simon mágusra. Simon mágus tulajdonképpen semmi extrát nem akart. Szeretett volna erőt venni, és ebben az erővételben pénzt is szívesen adott volna érte. És ebben az erővételben valami olyasmi nyilvánult meg, ami a mai emberben is megnyilvánul, hogy csak egy szűk szegmensét látja, hogy az apostolok tesznek nagy csodákat, és neki ez az erő kell. A többi az nem feltétlenül, de ez az erő kell. Milyen messze van ez attól, amit a Biblia megfogalmaz? Úgyhogy eszembe jut az, hogy Jézus nem véletlenül fogalmazza meg ezt a mondatot, mint korábban, amikor tanítványaival együtt van, hogy vigyázzatok azért, hogyan hallgatjátok. Figyelitek? Nem mindegy, hogy hogyan hallgatod. Felületesen? Ugye, elnézést, kedves asszonyok, mindig nagyon szeretem a Szilviámnak a gyors gondolati váltásra való hajlamát. Mondok egy mondatot, de szerintem a legtöbb asszony így van kódolva, és látom, hogy érti, és nem telik bele 3 másodperc, és valami tök más vizeken evez. De annyira más, hogy fogalmam sincs, hogy egyáltalán figyelte rá. Ő állítja, hogy a következő másodpercben már vissza is tért. Semmi gond, folytatjuk. De én leizzadok, mert úgy érzem, hogy hát kösz. Persze, hogy figyeltél, de azért én jobban szeretném, hogyha egy picit jobban figyelnél. Hát vigyázzatok azért, hogyan hallgassátok, mert mondja Jézus, akinek van, annak adatik, és akinek nincs még, az is elvétetik tőle, amire azt gondolja, hogy van neki. És akkor tudjátok, eszembe jut az, hogy hát nem is olyan nagyon sok helyen, de időnként a Biblia ezt a dünamis szót olyan szövegkörnyezetben használja, ami inkább megrémít, mint sem megnyugtat, hogy van a nyugodtakat nyugtalanná teszi, valami ilyesmi. Máté evangélium a 7. rész. Emlékeztek arra döbbenetes jelenetre, amikor megállnak Krisztus előtt az övéinek, az övéi, és azt mondják, hogy de Uram, nem a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat, nem a te nevedben prédikáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem a mi utcánkban tanították. Értetlenül. Azért olyan különös, nekem mindig megdöbbent, mert a Jelenések könyve azt mondja Jézusról, hogy olyan a tekintete, mint a tűzláng. És el se tudom képzelni, hogy egy ilyen tekintetnek a jelenlétében hogy van még mersze az embernek nekiállni és érvelni, pedig értem én. Ez az utolsó lehetősége, egy életet eltöltött abban a tudatban, hogy vett erőt. Egy életet eltöltött abban a tudatban, hogy ennek az erőnek szentelte az életét, és Isten felszentelt papjaként, elküldött lovagjaként, ennek az erőnek az erejével terjedt az evangélium általa, és mindazok által, akik őt körbevették, és ebben bátorították. És most ott áll Jézus előtt, és nem akarja elhinni, hogy ilyen létezik, és ugyanez a dünamis szó szerepel ott. És olyan borzalmas, hogy Jézus azt kell, hogy mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Távozzatok tőlem, ti gonosz tevő. Hát nem túl kemény. Nem megdöbbentő, hogy Isten gonosz tevőnek bélyegzi azokat, akik pedig az ő nevében képzelték el az életet, és áldoztak föl mindent rá. Tettek oltára. És Isten azt mondja, hogy az én országomat egy dolog építi. Semmi más. Akár mekkora tömeg pszichózis járul a erő gondolatához, az én országomat egy dolog építi. Az, hogyha teszitek az én mennyei atyám akaratát. Nem egy általános szószt, amit valamelyik pulpitusról kihirdett a pásztor, hogy az Istennek az az akarat, hogy minden nép üdvözüljön. Az Istennek az az akarat, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Az Istennek az az akarat, hogy ne hagyd el a gyülekezetet. És mondhatnám zsinórban végig azt, hogy mi minden dolog hangzik el az Isten akarataként, miközben Isten azt bízza ránk, amit Jézus Krisztus úgy mondott, aki ráfigyel, aki szereti őt személyesen, és aki megcselekszi azt az akaratot, amit neki mond, amit neked mond, most, ma este, ma éjjel, holnap reggel, nem egy általános szósz, amit programként elénk raknak, hogy ez az Istennek az akarata, hanem ami bent a szívben szólal meg, mint Istentől jövő hiteles dolog. Isten mondta, nem más. Lészen az utolsó időben, hogy nem tanítja atyafi az ő atyafiát, mert mindannyian lesznek Istentől tanítva. És kitöltök az én szent lelkemből minden testre, mondja az próféta. No, talán jobban megértjük azt, hogy milyen óriási dolog ez, hogy figyeljetek oda, hogyan hallgatjátok. Figyeljetek oda, mondhatta volna Jézus még ebben a 40 napban is a tanítványnak, hogy miért még mindig párhuzamos pályán futkározunk. Miért van az, hogy én mondok valamit nektek, belódul a fantáziátok, hozzátársítotok valami dolgot, és aztán utána faktumnak veszitek, hogy ezt mondja az Isten. És amikor Jézusnak elhangzik ez a mondata, hogy vesztek erőt, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy a mai hallgatóságnak a jelentős része olyan képzett társításokkal terheli meg ezt a két szót, amiben nem szükségképpen szerepel a személyes Istenre való figyelés. Pedig Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy tanú legyél a Föld végső határáig, ahhoz kell ez az erő, de igaz, hű tanúbizonyság senki más nem lehet, mint sem az, akiben az Isten szent lelke a mennyei hatalmat árasztja szét, sugározza ki. Összes többi az hamisítvány. Apostolok cselekedete, Skéva, jól ismeritek, zsidó pap, 7 fia van. És a 7 fiú úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus nevében erő van. Így van? Így van. És elkezdik az ördögűzést Jézus Krisztus nevében. És mi történik? Az ördögök rájuk rohannak. A démonok rájuk rohannak. És megfosztva őket ruháitól, mezítelenül kell elszaladniuk. És ugyanez a dünamis dolog. És kérdezlek benneteket, hát mi okosak vagyunk, és rögtön kész a válasz, hogy na de kérem, hát ez egy zsidó ember volt, meg a fiai is zsidók voltak. Hát mi keresztények vagyunk, velünk ilyen nem történhet meg. Hát, bár ne lenne annyira félreérthetetlen ott a Máté 7-ben, hogy de, megtörténhet velünk. És sajnos időről időre megtörténik velünk, hogy ahelyett, hogy jól figyelnénk, hogy meghallanánk a szót, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, ehelyett kezünkbe vesszük az események menetét, kezünkbe vesszük az értelmezési tartományt, kialakítunk egy értékkészletet, jó matematikus nyelven, és utána azt mondjuk, hogy ezek mentén fogjuk az Isten országának a dolgait végezni. Holott Jézus azt mondja, hogy Pál mondja, hogy nem lehet úgy az Isten országába bejutni, hogy testtel és vérrel tanácskozik az ember. Nem örökölheti test és vér az Istennek az országát. És ne tanácskozzatok vele. És bármilyen különös a test és a vér az nem csupán azt jelenti, hogy időnként különösebb erkölcsi, etikai vétségek kísértésében megbotlanánk, hanem tetszik, nem tetszik az egész. Nem minősítem le, de a meg nem szentelt intellektusunk, a meg nem szentelt érzelmeink, mindazok a dolgok, amitől emberek vagyunk, és amire mind-mind azt mondja a Biblia például, ugye Róma 12-ben, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ne legyetek konformok a világgal, ne legyen visszacsatolási pálya a világnak a fogadó vagy nem fogadó képessége, semmi ne legyen, ne kössön, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megismerhessétek, hogy mi az Istennek abban jó, kedves és tökéletes akaratja. Hirdetjük. Persze, hogy hirdetjük. És mégis mondhatnám, hogy ugyanabban a gondba esünk, hogyha föltenném a kérdést, hogy mit jelent elváltozni, az elmék megújulása által, és erről tartanánk egy szimpóziumot, majdnem biztos, hogy mindenki nagyon okos gondolatokkal állna elő, és az is elképzelhető, hogy ezekből az okos gondolatokból össze lehetne kovácsolni valami olyan eredőt, amire mindenki bölcsen bólogat, és azt mondja, hogy most már tudjuk, ezt jelenti. És eszünkbe se vesszük, hogy Isten nem erre hívott, hogy definiáljunk, és lemerevítsünk, kimerevítsünk, és örökre bebetonozzunk isteni dolgokat, hanem arra hívott, akik ismernek, tudják, hogy álljunk be a szélnek a zúgásába, mert az újjászületésnek az egyetlen definíciója Jézustól az az, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jött, nem tudod hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ez az újjászületés definíciója. Az, hogy Isten modellezhetetlen, az, hogy nem tudod a tegnapot, nem tudod a holnapot, nem tudod, hogy mit fog mondani az Isten holnap, és nem tudod, hogy miért állított pályára tegnap, de egyet tudsz, ha van vele kapcsolatod, hogy amikor megzendül az ég, és érzed Isten leheletét, Isten szelének a zúgását, akkor szabadon dönthetsz afelől, hogy beleállsz ebbe az áramlatba, ebbe a sodrásba, és engeded-e, hogy Isten szelleme elragadjon, akkor is, hogyha fogalmad sincs, hogy ez belefér-e a definíció készletedbe, az értelmezési tartományodba, bármibe, a szabad asszociációdat sútba vágod, úgy, ahogy van, és hagyod, hogy Isten legyen mindenekben minden. És Jézus megy a maga útján tovább, és ez megint annyira vigasztaló, hogy amikor elmondja azt, hogy de, vesztek erőt, akkor rögtön azt is hozzáteszi, amikor a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim, Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvéső határáig. Talán annyit, hogy ugye érzékelitek, hogy mennyire szoros szimbiózis van a szavak között. Azt mondja, hogy vesztek erőt, és lésztek nekem tanúim. Kettő egymásból következik, egymásba folyik. Istennek az ilyen módon munkálkodó ereje előtt nincsen tanúbizonyság, és mindenfajta olyan tanúbizonyság, ami mögött nem áll több, mint sem csupán emberi szándék, egyfajta odaszánás, amit sokan támogatnak, akár szervezeti szinten is sokan támogatnak, akár az egész keresztény világ támogat. De nincs benne az az erő, ami belülről indul ki, akkor nem tanúbizonyság. Tudjátok, időnként sajnálom, amikor ilyeneket mondok, és bocsássatok meg érte, szeretném nagyon ezt a szép ünnepélyes napot nem súlyos szavakkal befejezni. De azért sokszor eszembe van, hogy bizony az ige azt tanítja, hogy ami nem hitből van, az mind bűn. Mind. És a hit megint csak nem akarnék ilyen polemizálásba esni, és ilyen szemantikai, definíciós kérdéseket fölvetni, de azért valahol a szívünk mélyén mindannyian érzékeljük azt, hogy a hit az valamilyen nagyon mély kapcsolatról szól, amelyik bizalom, amelyik a jól odafigyelésben gyökerező kapcsolat és bizalom, amiben megértjük azt, hogy Isten mit mond nekünk, szeretjük, mondja Jézus, megértjük, és akkor ő azt ígéri, hogy ha szeretjük, ha elkezdjük cselekedni aprókban az ő gondolatát, amit azt mondta, hogy ma tedd meg, akkor azt ígéri, hogy kijelentem magam annak. Akkor egyszer csak leesik a tantusz. Egyszer csak a zavaros gondolkodás kitisztul. Egyszer csak az ötletelésünket átveszi a Szentléleknek az uralma, mint ahogy a tanítványok életében eljött a pünkösnek az órája, pillanata, mert szerették az Urat. Mert függetlenül az ő saját emberi korlátaiktól, de befogadták a fölkészülésnek az esztendeit. Nem hagyták ott az Urat. Akkor sem, amikor Jézus azt mondta, amikor mindenki ott hagyta, hogy avagy ti is el akartok menni. És a válasz az volt, hogy kihez mehetnénk, mert hogy életnek beszéde van rá nálad. Az életnek a beszéde az, ami aztán aktívvá válik, és vált a tanítványok életében pünköskor, és mind ez idáig, ez a csoda a kereszténységnek az útja, hogy Jézus, amikor az ünnep utolsó nagynapján fölállt, és azt mondta, hogy aki én bennem hisz, és megint ez a kapcsolat, bizony azt művelem, hogy élő víznek folyamai áradnak elő annak a belsejéből. Generált dolog, spontán dolog, tudsz róla? Az esetek zömében még csak nem is tudsz róla. Az esetek zömében az Isten követő embereknek fogalmuk nincs arról, hogy mi árad ki belőlük. Olyanok, mint a virág, és Pál vígan használja, hogy a Krisztus jó illata vagyunk azok számára, akik üdvözülnek. Csak egyszerűen illatoznak. Nem teljesítményorientáltak, nem programfüggőek, nem azt várják, hogy majd valaki megmondja nekik, hogy mit csinálnak holnap, holnap után, azután, hogyan, milyen etápokra osszák az életüket, és abban minek kéne beleférni, mit mondott a testvér, mit mondott a pásztor, mit mondott a főpásztor, meg mit mondott a, mit tudom én kicsoda, hanem nem elégesznek meg kevesebbel, nincsen, hogy nem parazitaként élik az életüket, hogy valaki majd valamit mond, mint ahogy a tanítványok hosszasan szívesen éltek ezzel a fajta módszerrel, hanem odaállnak az Úr elé, és azt kérdezik, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen ma. És holnap is odaállnak, és holnap is megkérdezik, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. És az a magatartás bennük, hogy tudják, hogy a manna, amit Isten ad, másnapra megbüdösödik. Akár tetszik, akár nem. Ez nem a mi törvényünk, ez az Isten törvénye. Akar csak elraktározni holnapra a mai kijelentést, azt fogod tapasztalni, hogy önállósodik, önálló életre kell, és elkezdett tenni a nagy és hatalmas dolgokat abban a tudatban, hogy vettél erőt tegnap, és csinálod ma ugyanazzal a lendülettel, mert még kitart a lendület, csak éppen azt nem érzékeli az ember, hogy minden az, amit eltesz mára, amit kimerevít, amit statikussá tesz, amire azt gondolja, hogy én már tudom, mert nekem már az Isten megmondta, azok olyan holt dolgok, amikből Isten országa nem épül, épülhetnek emberi társadalmak, épülhetnek minden bántás nélkül mondom egyházak, nagyon sok minden épülhet tiszta, őszinte, jó szándék mellett. Az egyetlen hiba az az, hogy a szél zúgásának a parancsáról elfelejtkeztünk, és úgy gondoltuk, hogy elég volt egyszer megkérdezni, a maximum kétszer, vagy az életünk válságos pillanataiban, no, persze, akkor is megkérdezzük. De ez a döntés, hogy nem teszek, Uram, nélküled semmit, és nem azért fogok tanúbizonyság lenni a Föld végső határáig, mert ez egy olyan jó dolog, meg kötelező is, meg te parancsoltad, meg mit tudom én mi. Nem azért, mert Jézus nem azt mondta, hogy ezt tegyétek, hanem azt mondta, hogy lesztek. Mindahogy amikor beszél a sóról, meg beszél a világosságról, meg beszél a gyertyáról, akkor nem azt mondja, hogy addig güzüljetek, amíg ti nem lesztek a Földnek a savai, meg nem azt mondja, hogy addig erőlködjetek, ameddig ti lesztek a hegyen épített város, hanem befejezett módban azt mondja, hogy vagytok. De nem úgy, ahogy mi elgondoljuk, hogy hát akkor nekünk nagyon egyszerű, mi vagyunk a város, mi vagyunk a só, mi vagyunk a világosság. Jaj, de klassz, halleluja, akkor mi tesszük, amit gondolunk. Hanem Jézus valami olyasmit fogalmaz meg ezzel, hogy mind az, aki odafigyel, aki vele jár, aki cselekszi, aki szereti, az természetszerűleg só, természetszerűleg világosság, természetszerűleg hegyen épített város, természetszerűleg tanítvány, és természetszerűleg tanú. Mert a tanú nem arról beszél, amit a vágyvezérelt gondolkodásból merít, hogy megtanultam az ígéből, hogy az Isten szeretet, miközben üres a lelke, és sóvárog a befogadás iránt. Amikor amikor belül sír, mert úgy érzi, hogy lenézik, lesajnálják, nem tartják elégnek a teljesítményt, amit fölnyújt az Isten országáért, és annál lendületesebben kell neki vezényszavakat mondani, hogy ezt a belső ürességet valahogy csillapítsa. Hanem egyszerűen van. Egyszerűen ő a tanú, mert arról tesz bizonyságot, amit a János levelének az első részében olvastunk. Hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel tapasztaltunk, ami megjelent nekünk az életnek ígéjéről. Teszünk bizonyságot, és miért? Azért, hogy közösségetek legyen, nem elsősorban egy szervezettel. Közösség legyetek legyen az Istennel, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Istennel, és hogy közösségetek legyen egymással, és hogy a ti örömötök beteljék. Ez tanúság. Amit bennem elvégzett az Isten, arról bizonyságot tudok tenni. Az összes többiről filozofálhatok. Én csak azt sem mondom, hogy nincs helye. Csak el kéne tudni különíteni. Ahogy Pál el tudja különíteni, és amikor a 1 Korintus 7-ben megkérdezik, hogy a hajadonok felől ugye mi az Istentől kapott gondolat, akkor ex cathedra elmondja, hogy nincs. Pont. Annyit tudok nektek mondani, hogy úgy élem meg, hogy Isten hitelessé tett, és ezért megosztom veletek a gondolataimat. De ezek nem többek, mint egy Istennel járó embernek a gondolatai. Fontosak? Fontosak. Ma számunkra nagyon sokat mond. De mégis fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit bennünk elvégzett az Isten, és ne akarjunk olyan dolgokkal kérkedni, hencegni, akár csak vágyakozni is dolgok után, amikről azt gondoljuk, hogy milyen látványosak, és milyen jó, hogy Istennek vannak ilyen fölkent szolgái, akiknek ezek az ajándékok bőséges mértékben adattak. Hát, mi pedig igyekszünk, hogy valamilyen módon mégiscsak méltóak legyünk arra, hogy valamit tegyünk az Istennek az országáért. Két rövid gondolat, és így is nagyon köszönöm nektek, hogy ilyen késő órában még figyelmet szenteltetek. Jól esett, köszönöm. Az egyik az, hogy mindig elmondom ilyenkor, hogy azért ez az egész kiküldetés, és ez az egész mondat, ami elhangzott, 3,5 év felkészülési idő után hangzott el. Amiben belefért sok-sok bukdácsolás. Belefértek hegyek, meg belefértek völgyek. Belefértek nagy kijelentések, mint te vagy az élő Istennek a fia. És belefértek olyan nemtelen dolgok, mint sem, hogy melyikünk a nagyobb az Istennek az országában. De együtt jártak a Krisztussal. És Krisztus nem gyors talpaló tanfolyamként képzeli el az ország terjedését. Krisztus nem tudja neked sem és nekem sem megspórolni azt, hogy mire eljön az a pont, hogy tanú leszel, igazán a szó bibliai értelmében tanú leszel, aki arról szól, amit látott, hallott, tapintott, amiről a saját Istennel való járása következtében olyan természetes ismerete van, ami mély rétegi ismeret, ami nem tud nem kiáradni, mint az utolsó napján az ünnepnek, amit Jézus mondott, hogy élő víznek folyamai áradnak, hanem magától jön, folyik. Szóval amíg ez a pont eljön az ember életében, addig nincs értelme kárhoztatni egymást, hogy te miért nem teszed a dolgodat, hiszen le van írva, hogy mi a dolgod. Nincs értelme lelki furdalást okozni egymásnak azzal, hogy neked tanúskodni kéne, neked már ezt meg azt kéne csinálni, mert Isten mindannyiunkat készít. Elindított az úton, és készít, hogy eljöhessen az a pillanat, amikor a kósza gondolatainkat, szétzilált asszociációs játszadozásainkat helyre rakja Isten szent lelkének az a fegyelmező ereje, aki képes az indulatoknak a megítélésre, a csontoknak és a velőknek a megosztására, és az érzelmeknek, az akaratnak a szétválasztására, hogy eljussunk oda, hogy amikor munkálja bennünk az akarást, és munkálja bennünk a békhez vitelt az ő jókedvéből, akkor természetes legyen, hogy beállunk a szél sodrásába, és tesszük azt, amit ő mond. Az legelső igék között, amit Jézus jellemzéséről olvasunk, az az, hogy a nép meg volt döbbenve. És a mondat úgy szól, hogy álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok. És nem tudom, figyelitek? Úgy tanítja őket. A cselekvésnek a irányultságát az legalábbis az evangélium ebben a szövegösszefüggésben nem a csodákra és a jelekre teszi, hanem arra, hogy az a méltóság, másik evangéliumban ezt jegyzi meg, ami Jézusból kiárad, az a hatalom, az a immanens, az a belső, az a belülről kiáradó, Krisztusból kiáradó isteni élet, az nem tudja nem észrevenni a hallgatóság. Mágnesként tapadnak Jézusra. Nem kell Jézusnak generálni tanítványi iskolát, mint ahogy az összes többi korai prófétának adatott ez. Nem. Jézus csak van. És az emberek pedig tódulnak hozzá, mert valami olyan dolog árad ki a bensejéből, ami hatalom, ami belső, a lényéből fakad. És erre hív téged, és erre hív Isten mindannyiunkat, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. Ezt keresünk. Valami ilyesmit vigyük ő elé, hogy valóban ezt, és azért mondom most ezt a föltételes fogalmazást, hogy ne nekem higgyetek, mert nem kell. Abszolút nem kell. De azt gondolom, hogy érdemes az Isten elé vinni mindannyiunknak, hogy vajon ő mit gondol erről, és hogyan helyezi a szívünkre a fölkészülésnek az idejét és az esztendejét. Mit gondol afelől, hogy mi igen, szeretnénk tanúskodni, de szeretnénk valós dolgokról tanúskodni, nem pedig tanult dolgokról tanúskodni. A bennünk elvégzett munkáról szeretnénk tanúskodni, nem a másokban elvégzett munkákról. Ugye azt mondta a X prédikátor, hogy és nekünk mennyire tetszett, igaz. Biztos, hogy jó, meg biztos, hogy szép, de nem az fog engem üdvözíteni, hogy fejből tudom a nagy embereknek a nagy cselekedeteit és a nagy tetteit, hanem az, hogyha minden nap az Úr elé állok, ha megkérdezem, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, kész vagyok rá, és szeretem őt annyira, hogy meg is cselekszem azt, és akkor Isten kijelenti magát, egyszer csak kitárulkozik Isten csodálatos világának a valósága, sokkal színpompásabb és sokkal teljesebb képekben, mint sem amire az a agyunk kapacitása elég volna, és megértjük azt, hogy miért mondja Jézus, hogy eljön a Szentlélek, átformál, erőt vesztek, olyasmit, mint ami belőlem árad ki, amikor azt mondták, hogy hatalommal és méltósággal beszél, és már az lesz a célotok, hogy mások oly módon ismerjék meg az Istent, ahogy ti megismertétek. Aki ennél kevesebbel beéri, fejezzétek be a mondatot. Ez a cél. És megkerülhetetlen, hogy Isten mély ismerete nélkül nem tudunk tanúk lenni. Hiteles tanúk semmiféleképpen. Úgyhogy bármennyire keményeknek tűntek ezek a szavak, szívből kívánom, mert ezt magamnak mondom legelső sorban, mert olyan mélyen bennem él. És annyira elegem van abból, hogy persze tudnék okos dolgokat mondani, de nem akarok okos dolgokat mondani, hanem tényleg azt gondolom, amit Pál mondott, hogy nem kell másról tudni, mint sem a megfeszített Krisztusról. Arról a Krisztusról, aki pontosan azért halt meg, túl a mi üdvösségünkön, hogy oda ajándékozza azt az életet, hogy tovább áradjon az az élet, ami mentén a világ Isten ismeretre jut, és hogyha ezt mi nem töltjük be, hanem továbbra is szánkázunk a magunk gondolati mesdjéjén és a magunk gondolatainak a fogságában, akkor nem nagyon tud velünk mit kezdeni. Kívánom, hogy Isten áldása kíséri ezeket a szavakat, és még egyszer bocsánatot kérek, ha bármilyen módon bárkinek ezek túl kemények lettek volna. Amen.
Amen.